Szép jó estét kívánok, mindjárt lenyelem a megrót. Ez csak azért kell, mert ma 5 órát tanítottam körülbelül, de lehet, hogy 6 volt, és ilyenkor már kicsit használt a hangom. És akkor ez a gyógyszer nekem, ez a keserű cukorka. És... Én nem tudom, mennyire tudok megoldásokat. Ja, kell a mikrofon? Jó, persze, mert akkor esetleg kevésbé kell a hangom.
És akkor leteszem oda. Jó?
Nem tudom, ha leülök, akkor az milyen helyzet, vagy nézem. Hát, maradok inkább, nem?
Ahogy jó, komolyan, ha jobb ülni, akkor ügyen.
Jó, akkor majd leülök később esetleg. Jó, jó, jó. Köszönöm szépen. Tehát nem könnyű a téma, amiről beszélni kellene, és nagyon sok idő kellene rá. Úgyhogy ez már a mentegetőzés a legelején. És... Ráadásul nincs is igazából mindenre az embernek javaslata, hogy mit kellene tenni, de lehet, hogy majd együtt kitalálunk egy-két megoldást itt. Azt hiszem, azt mindenki tudja, hogy mi jellemző a helyzetem a Magyarországon. Alapvetően nem vagyok egy pessimista alkat, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen módon el lehet fogadni, amit mondok, hogy káosz van az országban, és válság. Több területen van válság. Hogy amit gyakrabban hallunk, az a gazdaság. Ugye a gazdaságban válság van. Mindenki érzi a saját helyzetén. De az a gond, hogy a válság az általános, és érezzük a politikában a válságot. De talán a legnagyobb gond az, hogy az értékrendben van óriási válság. És a válság az összefügg azzal, hogy a hazugság ellepett bennünket minden szinten. És a különböző idegen nézeteknek a ránk erőltetése. Csak egy példát mondok, egészen friss példa, reggel döbbentett meg. Mindenki tudja, mert hallottam, hogy a magyar lakosság erőteljesen eladósodott. És ugye erről folyik a vita, hogy ez most jó vagy rossz, meg mi az oka. És erről többféle vélemény van, de a vélemények azért nagyjából akörül csoportosulnak, hogy végül is az emberek egyrészt kényszerhelyzetben vannak, mert romlik az életszínvonaluk, és valamennyire próbálnák a szintet tartani, és hát próbálják kiegészíteni a költségvetést azzal, hogy felvesznek egy kis ilyen hitelt, olyan hitelt. Viszont nem gondolják végig, hogy ennek milyen nagy gondjai lesznek a későbbiekben, milyen következménnyel jár. És ez nagyjából azért ebben a mértékadó emberek egyetértenek. Erre mit hallok reggel a rádióban? Viszonylag reggel korai interjú, a Gazdaságkutató Intézetnek az egyik munkatársa nyilatkozik, hogy az ország jó helyzetben van, a gazdaság virágzik, az emberek optimisták, és azért vesznek fel hitelt, mert optimisták, és bíznak a jövőben, és ez azt jelenti, hogy tudják, hogy vissza tudják majd a pénzt fizetni. Szóval ilyenkor arra gondolok, hogy most komolyan ez a média, ez mennyire objektív, hogy ez a riporter nem igaz, hogy annyira hozzá nem értő, hogy nem tudja, hogy ez nem igaz. Miért nem kérdez rá? Miért nem kérdez rá? Most akkor erre olyan magyarázatot lehet hallani, hogy volt egy olyan riporter, aki rákérdezett, de utána kitették a rádióból. Most átment a hírtévébe. Na most a Katalin így van, igen. Tehát, és nem is volt olyan nagyon, hogy mondjam, agresszív, vagy nagyon finom, kultúrált, kedves hölgy, csak mert vélemény. Nem véleményt alkotni, kérdezni. Most ez ilyen mind méri azt, hogy milyen helyzet van az országban, és az embereket mennyi oldalról bombázzák teljesen félrevezető információval. Azt gondolom, hogy ezért, meg más dolgok miatt is néhány alapvetéssel szeretném kezdeni, amely alapvetések mentén később egy-két dolgot elmondanék. Az egyik fontos alapvetés az szerintem az, hogy nem lehet csak gazdaságról beszélni, mert bizonyítható számokkal is, tehát gazdaságilag is bizonyítható, hogy ha az erkölcs a mélypontra zuhan egy országban, ha az értékrend összezilálódik, akkor a gazdaság sem lesz sikeres. Ezt már annak idején már sokan megemlítették, szociológusok, közgazdászok, de ez bizonyítható, hogy azok a társadalmak, ahol zavar van az értékrendben, gazdaságnak sem tudnak teljesíteni. Tehát hiába próbálják elrejteni azt, hogy gond van, és csak a gazdaságra összpontosítani nem hozhat megoldást. A másik ilyen alapvető dolog az, És ez is nagyon fontos, hogy miért van a gazdaság. Mindenből azt sugárzik felénk, minden interjúból, minden politikusi megnyilatkozásból, hogy mi vagyunk a gazdaságért. Nem? Hát miért azért kell dolgoznunk, azért kell megszorításokat elviselnünk, mert az első számú legfontosabb dolog a világon az a gazdaság. Na most ez nem igaz. A gazdaság van az emberért. Normális társadalomban. Csak mi nem vagyunk egy normális társadalom. A harmadik dolog, amit szoktak mondani, hogy a gazdaságnak vannak törvényei, és a törvényeket valamilyen módon követnünk kell. És hát ilyen módon, hogyha például megszorítás, ugye mindenkit érint, azért ezt emlegetem majd sokszor, hogy hát a megszorítások indokolhatók, mert ilyen a helyzet. Igen ám, de ez sem igaz, mert igen, vannak tételek, vannak nézetek, vannak törvények a közgazdaságtanban, de ugyanakkor a közgazdaságtan általában arról szól, hogy valamilyen célokat egy ország kitűz, azok mellé pedig erőforrásokat rendel. De hogy melyek a célok, és mire költünk többet, és mire kevesebbet, ez megint értékrend kérdése. Mit tart az ország, illetve annak politikai vezetése fontosnak? Igaz, mert arra fog költeni. Na majd erre visszatérünk, hogy nálunk mit tart. Tehát az úgynevezett prioritásokat sem értékmentesen határozza meg egy ország soha, hanem annak mentén, hogy számára, vagy a uralkodó réteg számára mi a fontos. A másik sajnálatos tétel, amit én legalábbis úgy gondolom, hogy el kell mondanunk, lehet, hogy ebben nem mindenki ért velem egyet, az, hogy ugye az új gazdánk, vagy az új csoport, amelyhez tartozunk, az Európai Unió, amelyet nekünk úgy mutattak be, hogy ez egy csodálatos értékközösség, ez sajnos nem egészen így van, és mi ugye most megint tagja vagyunk egy csoportnak, egy országcsoportnak, ahogy korábban is voltunk, és ez az országcsoport nem úgy néz ki, hogy minket olyan nagyon nagy szeretettel fogadott, és egyáltalán nem úgy néz ki, hogy bármilyen problémánkban megoldást próbálna nekünk nyújtani, sokkal inkább úgy néz ki, hogy kihasznál bennünket. Ezt magyarul csak így tudom megmondani, máshogy nem tudom. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy onnan mindig csak jó jön, meg csak felnézni lehet rájuk, ez sajnos nem igaz. Már a történelemben sem volt igaz, most meg aztán végképp nem jót a tagjai vagyunk. Erre szokták azt mondani, hogy nem baj akármilyen, mert olyan nagy baj nincs, abban, ami eddig beléptünk, az minden tönkrement. Tehát ebből el is tönkre fog elutatni. Úgyhogy. A másik dolog az, hogy mit kell képviselni egy politikusnak. És egyáltalán ki az, hogy politikus? Mi az, hogy politikus? És úgy néz ki, mintha ugye a politikusoknak lenne valami saját az országtól őket elválasztó értékrendje, ami mentén ők működnek. És ez normális helyen nem így van, hanem úgy van, hogy a politikus az az, hogy a nemzete érdekeit képviselje. És ez azt jelenti, hogy mit jelent az a nemzet érdekeit képviselni? Jelenti azt, hogy legyen sikeres a gazdaság, tehát olyan gazdaságpolitikát alakítson ki, amely az ország gazdaságát sikerre viszi. Természetesen azért, hogy például az emberek életszínvonal növekedjen. Mert hogy az emberekért van a gazdaság, és nem fordítva. A másik dolog, hogy az ország legyen megbecsült. Az is a feladata a politikusoknak, hogy olyan helyzetet teremtsenek, hogy jól érezzük magunkat abban az országban belül is, meg kívül is úgy nézzenek ránk, mint egy olyan országban, amely tiszteletet érdemel. Ugye sajnos tudjuk, hogy itt is problémák vannak. És végül a nagy problémák megoldására célszerű összpontosítani a figyelmet, és nem elterelődni másfelé, és nem olyan fölösleges dolgokról vitatkozni hosszasan, amelyek a lényeget nem érintik, mert például mik Magyarországon a lényegi kérdések. Az egyik lényegi kérdés az, hogy a magyar lakosság. És ez ma már annyira nyilvánvaló, hogyha ez így folytatódik, akkor nagyon komoly gondok lesznek. És az nem normális dolog, hogy ezzel viszont nem foglalkozik a politika. Amikor Franciaországban ez problémát jelentett, akkor a francia politikusi réteg arról kezdett el gondolkodni, hogy hogyan lehet a rossz tendenciákat megfordítani. És akkor olyan rendszereket alakítottak ki, hogy azóta Franciaországban a legnagyobb egyébként a népesség növekedés az Európai Unión belül, Tudom, sokan azt mondják, hogy ez azért van, mert elég sok a bevándorló. Ez is igaz, de nem csak ez, hanem az is, hogy sokkal több gyerek születik. Tehát a francia családokban bizony szép számban születnek gyerekek. Tehát Magyarországon is foglalkozni kellene azzal, hogy melyek a nemzet szempontjából stratégiai kérdések, ilyen például a népességfogyás. De hát ugye lehetne még ilyet is találni, mint a munkanélküliség. Mert mi lenne fontosabb, mint az, hogy az emberek dolgozhassanak? Mert azt mondják, hogy az az ember, aki nem tud dolgozni és szeretne, az lelkileg is megbetegszik, meg utána fizikailag is megbetegszik. És vannak ilyen kutatások, hogy a bizonyos időn túl munkanélküli állapotban lévő embereknek a halálozási mutatói rosszabbak. De ezeket csak ilyen alapvető kiindulásként szerettem volna elmondni, kicsit ilyen értékrendet megalapozó gondolatokként. És most persze az a kérdés, hogy vannak-e olyan politikusok, vagy voltak olyan politikusok, akik így gondolkodtak, és szeretnék én idézni egy ilyen politikust, akit úgy hívnak, hogy Ludwig Erhard, egy keresztény szociális gondolkodású politikus volt, és ő az úgynevezett szociális piacgazdaság megteremtésének a főszereplője Németországban a II. Világháború után, egy ideig gazdasági miniszter volt, később kancellár lett Adenauer után, és írt egy könyvet, aminek az a címe Magyarországon megjelent magyarul, a Konrad Adenauer alapítvány adta ki, vagy támogatta, és az a címe a könyvnek, hogy Jólét mindenkinek. És az ő beszédéből csak néhány gondolatot szeretnék idézni, hogy egy ilyen politikus hogy gondolkodik, és csak kicsemegésztem néhány dolgot ebből. Keresztény szellemben és felelősséggel fogok cselekedni. Csak addig marad fenn a jogállamba vetett bizalom, amíg a politikai felelősségviselők saját magatartásukkal mutatnak jó példát. Szükségünk van felelősségteljes nyilvános kritikára. E kritika alkalmas arra, hogy éberen tartsa a polgárok részvételét az állami életben. Gazdasági alapelveim, stabil árszínvonal, tisztességes verseny, a középosztály megerősítése és pozitív agrárpolitika, ami azt jelenti, hogy a mezőgazdaság fenntartása és megszilárdítása nem csak a mezőgazdasági lakosság, hanem az egész lakosság érdekében. Amennyiben egyes üzemek nem életképesek, mármint a mezőgazdaságban, akkor tőkeemeléssel kell segíteni rajtuk. A paraszti családi gazdaságot kell a középpontba állítanunk. És el kell érnünk, hogy a parasztok ismét bátran és biztonságot tekintsenek a jövőbe. Nagy figyelmet kell szentelnünk a vidéki oktatási és nevelési intézményeknek. Távoló világunkban egy szabad népnek egészséges nemzeti öntudatra van szüksége. Csak az képes ezen az úton járni, aki biztos önmagában és ismeri saját gyökereit. Munkánk nem csak az órának, a napnak vagy az egyetlen évnek szól. Kötelességünk, hogy generációkban gondolkodjunk, és gyermekeink és az ő gyermekeink boldog jövőjéhez szilárd alapokat teremtsünk. Kérem, hogy minden erőmmel, tudásommal és tapasztalatommal külső és belső békénket, demokratikus életünk megszilárdítását és a német nép jólétét fogom szolgálni. Ez egy bevezető beszéd volt, amikor őt megválasztották, és azt gondolom, hogy ebből egyrészt kiérezhető az értékrendje, és azt, hogy mit tart fontosnak, mert mit tartott fontosnak, mi lett a következménye. A következménye lett a német gazdasági csoda. Tehát itt látszik, hogy az értékrend hogy függ össze a gazdasági sikerrel. Végül is Németországban létrejött akkor, ma már a helyzete kicsit más, a szociális piacgazdaság, amely versenyen alapult, de tisztességes versenyen, amely támogatta a kis és közepes cégeket, és nagyon vigyázott arra, hogy kartellek ne jöjjenek létre, tehát a nagy cégek ne tudjanak összefogni és nyomorgatni a kicsiket. Arról meg aztán szó nem volt, hogy a nagy cégek adókedvezményeket vagy egyéb állami támogatási formákat élvezhessenek. Viszont azt is elvárta ez a rendszer, hogy aki tud, az keményen dolgozzon és tisztességesen dolgozzon. Aki viszont nem, és nem saját hibájából, az viszont segítette a szociális háló. Tehát nem engedte kiesni a társadalomból, hanem működött a szociális háló, ami persze pénzbe kerül, kétségtelen, de mibe kerül az, hogyha tönkre mennek emberek, megbetegednek emberek, az is pénzbe kerül. És az értékrend mentén döntünk, akkor nyilván azt vállaljuk inkább, hogy erre pénzt fordítunk. Ezen a ponton szeretném önöknek megemlíteni, hogy Magyarországon megjelent egy nagyon értékes könyv, amelyet egy német könyvből fordítottak, bocsánat, amerikai kiadvány volt eredetileg, csak német támogatással fordították le, tehát németek segítették a magyarokat abban, hogy ez a könyv megjelenhessen, és ez a vállalkozói szintnek szóló könyv, tehát nem a makrogazdaságon, nem a politikusokról szól, és az a címe, hogy Management, ha számít a hit, keresztény társadalmi elvek a modern korban. Fordítója dr. Kinder József professzor a Közösségi Egyetemről, és szóval ez is egy olyan könyv, amelyet nagyon értelmes elolvasni, főleg olyanoknak, akik esetleg a saját vállalkozásukban keresnének valami támaszkodókat, fogodzókat. Csak egy-két gondolat, az egyik fejezetnek a mottója az így hangzik, hogy együtt a közjóért, úgy vezérelj bennünket, hogy munkánkat ne csupán magunk, hanem a közjavára is végezhessük. Természetesen a magunk javára is, hát arról szól a vállalkozás, de nem csak. Rendkívül másik idézet, rendkívül fontos a gazdasági életet úgy megszervezni és működtetni, hogy az embereknek ne kelljen fáradozniuk a létüket, a tetteik oltárán, arra kell ösztönözni őket, hogy munkájuknak a lelki gazdagodás és a tökéletesedés eszközeként is, tekintsenek, nem tudok olvasni. És akkor még egy gondolat, ez pedig II. János Pál pártpártól származó és ránk vonatkozó, tehát a régióra vonatkozó, a rendszerváltásra vonatkozó gondolat. Jelentős erőfeszítéseket kell tenni a kommunizmus levetkőzött államok erkölcsi és gazdasági talpraállítása érdekében. Régóta eltorzultak a legalapvetőbb gazdasági kapcsolatok, és kihaltak a gazdasági élethez tartozó erények, mint az igazmondás, a megbízhatóság és a szorgalom. Türelmes, anyagi és erkölcsi újjáépítésre van tehát szükség. Hát ezen bevezető után kicsit beszélünk arra, hogy mi a helyzet Magyarországon, és most megölt. Hát mi a helyzet Magyarországon? Azzal kezdtük, hogy némi válság jelek látszanak, és ugye abban is meg lehet állapodni, hogy ezek a válság jelek, ezek a teljes életünket érintik, a gazdasági helyzetünket, a mindennapjainkat, a társadalomban elfoglalt helyünket, és ezzel az is összefügg, hogy a politikusi réteg milyen háttérből érkezik, és ők milyen értékrendet képviselnek. És sajnos még azt gondolom, hogy azon is elgondolkodhatunk, hogy amikor döntéseket hoznak, miért éppen olyan döntést hoznak, amilyet hoznak, hogy valahol ők hogy vannak erkölcsileg, értékrendileg meghatározva, elnézést a... De akkor példaként elő lehetne hozni azt, hogy amikor mondjuk el kell egy malév 200 millió forintért. Ugye 200 millióért adták el, ugye egy jobb rózsadombi házat, vagy lakást, bocsánat, de hogy házat, lakást nem lehet 200 millióért. Tehát amikor, ugye erre szokták azt mondani talán erre a helyzetre, hogy az ebből szerzett jószág, ebből néz el. Tehát ugye akik nem dolgoztak meg a munkával a saját vagyonukért, azok nem értékelik a mások munkáját sem. Mert ne feledjük, hogy ezek az értékek, amelyek privatizációra kerülnek, ezek nem a kormány tulajdonai, nem ők dolgoztak meg érte, hanem ki, az egész ország. Most az egyik dolog, hogy milyen alapon lehet akkor ezt az emberek kihagyásával ezeket az értékeket dobra verni, a másik, hogy ennyiért. Hogyan vehetik erre valakik a bátorságot, hogy a társadalommal való konzultáció nélkül ezt a lépéseket meglépi. És ugye előtte volt a reptérnek az eladása. Ugye emlékezzenek rá, hogy ugye briteknek adták el, britek fűtfát ígértek, hogy micsoda fejlesztés lesz. Nyilvánvaló volt, hogy nem igaz, és ezt lehetett tudni, hogy nem igaz. Mi történt? Túladtak rajta. Tehát nyerészkedés volt az egész, spekuláció volt, és ezt egy viszonylag szűk réteg a mi vagyonunkkal Magyarországon megengedte magának, megtehette. De ez már leírja, hogy a közállapotok milyenek. És akkor beszélünk arról, amit az elején már említettem, hogy ez egyben azzal is összefügg, hogy mi a fontos, mi az érték. És akkor nézzünk néhány példát. Mi az, amire Magyarországon van pénz, mi az, amire nincsen pénz. Hát ugye sok dolgot fel fog sorolni, nem egyformán súlyos dolgok, kicsi nagy ügyek. Afganisztáni katonai részvétel. Mi ajánlkozunk, azt mondjuk, hogy mi még ott akarunk lenni. Ez nem két fillérbe kerül, ez nagyon drága. Aztán 56-os emlékmű, amelyet senki ebben az országban nem kért, azt, amit ott csináltak. És nem kevésbe kerül. Aztán kormányzati negyed. Akkor, amikor az országot megszorításokra kényszerítik. Ezek a dolgok az értékrendet kifejezik. Ez a fontos, nem más. Vagy legfrissebb ötlet, gondolom hallották, hogy induljon Magyarországra a Dakar Rally. 4 millió euró, de fizessünk 300 forint vizitdíjat. Tehát mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos. Jégpálya volt a Tudományos Akadémia előtt, őrületes pénzért, ugye ilyenkor még mindig azt is hozzá, hogy ezek mibe kerülnek. És miért annyiba kerülnek. Metróépítés. Egy család megengedi azt magának, hogy beruház hosszú távra rengeteg pénzt, de még nem tudja miből. Ez milyen fajta erkölcsi viselkedés? Ugye tudjuk, nincs meg a pénz a metróra, de már elkezdődött a munka. Mi lesz a következmény? Nyilván hitel lesz a következmény, miközben az ország úgy el van adósodva, hogy gyakorlatilag már fizethetetlen a hitel. De elkezdjük a metrót. Kétszer annyiba kerül, mint amely összeg eredetileg szóba volt, vagy közel kétszer annyiba, és nincs meg a pénz. Azért ez egy olyan dolog, hogy ezt egy felelős, megfelelő értékrendben gondolkodó emberi ember nem megy bele. Aztán itt voltak a kombinó villamosok. És ráadásul ugye tudjuk, hogy ott valami történt, de nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát amikor valamiféle tisztességtelen ügymenet lezajlik, soha nem derül ki, hogy ki miben volt hibás, mindenki marad a helyén. Milyen értékrend? Miközben ugye egyre inkább a társadalom egyszerű tagjaitól pedig egyre többet követelnek. Aztán ugye most épülőben van, vagy szó van róla, hogy épülni fog, őrületes összegér egy park, tulajdonképpen egy olyan helyen, ami egy emlékhely, vagy egy 56-os hely, ahol ugye néhány embert azért lelőtte. Ez az egyik része, ez az erkölcsi része. Másik része, hogy miért kell az? Anyagilag miért kell? Erre miért van pénz? Mi van még? MSZP székház. Azt sem hiszem, hogy a párttagdiakból fog megépülni. Repülők, rendőrök felszerelése, és gondolom mindenkinek mi van ötlet, én nem írtam fel. Mindezek igen komoly anyagi tételeket jelentenek, és mind a költségvetésből. És ugye ezek fontosak? Hát attól függ, hogy milyen az értékrendje annak a csapatnak, amely dönt arról, hogy mire van pénz, mire nincs pénz. Na most, ha ezek a fontosak, azok leír mindent. Ugye, az a helyzet, ez tulajdonképpen világos, hogy ha ezek az értékek a fontosak, akkor valami nagy baj van az értékrenddel. Mi nem fontos ezzel szemben? Ugye nem fontos az, hogy legyen egy működőképes egészségünk. Mert látjuk, hogy mi zajlik az egészségügyben. Nem fontos az, hogy legyenek jó minőségű iskoláink, mert ami az oktatásban zajlik, az egészségügy kívül az oktatásnak a tökéletes szétzilálása. Nem fontos az, hogy legyen tudományunk, nem költünk a tudományra, nem költünk a környezetvédelemre, ami az életminőségünk szempontjából fontos lenne, nem takarítjuk ki az országot, el van szemetesedve az ország, lelkileg, egészségileg, meg fizikailag egyaránt, nem költünk a kultúrára, És hát nem jut az emberek életszínvonalára, ugye hallottuk, hogy 2007-ben várhatóan minimum 3%-kal fog csökkenni az életszínvonal, nem az életszínvonal, a reálbérek, a reálbérek nagysága. És hát ugye eszembe a múltkor egymás után következtünk a Hír TV-ben a Írószövetségnek az elnökével. És abszolút megvonták, teljesen megvonták a támogatást az Írószövetségtől. Az még csak egy külön érdekes dolog, hogy írta az elnök úr nagyvállalkozóknak, magyarországi nagyvállalkozóknak levelet, hogy némi támogatást azért esetleg a profitjukból, ha oda csatornáznának az Írószövetséghez, és nem, hogy pénzt nem kapott, de válaszokat sem kapott. Egyetlen egy választ nem kapott. Ez is értékrend. Ez is mutatja értékrendnek a tökéletes válságát. Visszatérve arra, hogy mit várhatunk, és hogy miben tükröződik még a politikusoknak a saját szellemi, erkölcsi színvonala. Ugye például abban, hogy milyen választások vannak, tehát milyen útra tereli gazdaságilag az országot. Tehát melyek a gazdaságpolitika fontos központi kérdései. Ugye Magyarországon ma az egyik legfontosabb központi kérdés az, hogy a logisztikát kell támogatni. Na most ugye a logisztika ez egy olyan valami, ami környezetet szennyez, amely nem tudom, hogy milyen módon fizetik az embereket, de mindenképpen nem egy igényes munkahelyet teremtő terület, mert ugye kamionokat kell vezetni, rakodni, tehát nem kimondtan az agyukat használják az emberek, ez egészen biztos, maximum a fizikai erejüket. Ez az országot semmiképpen nem építi, hanem árt az országnak, ugye, hogyha bátorítják az áruszállítást, hogy utakon történjék, nem vasúton például, vagy nem vizen, és ezt a legnagyobb üzleti lehetőségként kiáltják ki. Ugye Magyarország legyen logisztikai központ. Ugye ezt halljuk. De nem új történet ez körülbelül a rendszerváltás után, amikor először a Horn kormány visszakerült, vagy a csapat visszakerült, akkor valamelyik napi labban már a Demszki, mert ugye már akkor is ő volt, meg most is ő van, meg ki tudja még meddig lesz, ha ilyen okosok a budapestiek. Szóval azt már akkor, tehát emögött stratégia van, ez nagyon fontos, ezek nem véletlenszerű döntések, nem butaságról van szó, nem arról van szó, hogy nem tudják, hogy mit csinálnak. Ezek tudatos tettek. Már akkor azt mondta, hogy a legfontosabb Magyarországnak, hogy logisztikai központ legyen, ő tágan értelmezte, részint az áruszállítást kiszolgáló ország, hogy menjen nyugatról keletre meg vissza az áru, másik pedig pénzügyi központ, ide jönnek az összes bankok, biztosítók, és innen szervezzék a pénzügyi hálózatot. Ugye ma már ez teljes mértékben kiépült, Magyarország ebben a régióban élen jár. Mi ezzel a baj? Hát mondjuk az a baj, amit annak idején az egyik Nobel-díjas közgazdász Lester Soronnak hívják, és a Massachusetts Institute of Technology nevű műszaki egyetemen tanít a mai napig, és úgy fogalmazott, a rendszerváltás után évben írt egy könyvet, és abban a következőt írta: irigyli a magyarokat, mert a magyarok lesznek azok a régióban az a nemzet, amelyik legelőször és leggyorsabban felzárkózik a fejlett nyugathoz. Nem kell más tenniük, csak arra összpontosítani, azzal foglalkozni, amihez a legjobban értenek. A legfontosabb az, hogy kis és közepes vállalkozások viruljanak, a magyar ember kreatív, ötletes, jók a kutatóintézeteink, vannak jó mérnökeink, feltalálóink, abból csináljunk sikeres piaci termékeket, van jó, sikeres mezőgazdaságunk, és akkor mi leszünk a éllovas az egész régióban. Ez igaza volt, nagyon jól látta. Egyébként ugye én stratégiát tanítom többek között az egyetemen, ezt tanítom egy cégnek is, hogy ugye normális cég úgy gondolkodik, hogy az a stratégiának a lényege, hogy azt csinálja, ami ez a legjobban ért. Ha nem azt csinálja, hogy nem ért, hát az, abból nem lett az ember sikeres. Ezzel szemben mi történt Magyarországon? Az történt, hogy a magyar gazdaság szekerét hozzákötötték a globális tőkéhez, és azt mondták, hogy minket majd a globális cégek fognak korszerűsíteni, fejleszteni. Na most miért fejlesztenének? Hát ez a céljuk, dehogy. A céljuk az volt, hogy olcsó munkaerőt találjanak, olcsó, alacsony, hogy magas tolerancia szintű, tehát olyan munkaerőt, amely türelmes, békés, nem sztrájkol, és jól kihasználható, okos, És olcsó. Tehát ezzel a költségeiket a cégek csökkenteni tudják. Tehát egy ilyen gazdasági úton indultunk el, sajnálatos módon mai napon ezen vagyunk, ezen a gazdasági úton, csak egyre mélyebbre csúszunk le ezen az úton, gyakorlatilag a perifériára szorulunk. Tehát a gazdaság stratégia úgy, hogy van rossz. Azaz, hogy nem tudással érvényesülünk, ami lenne az országban, hanem mivel? Idegekkel, kézzel, fizikai erővel. Tehát az erős pontjainkat persze, ha nem használjuk ki, akkor el is veszítjük. Ez a másik gond, hogy de ha már egyszer ezt csináljuk, már hogy nem az eszünket használjuk, hát akkor minek az eszünk, tehát érdemesebb leépíteni az oktatást. Tehát a dolog így azért elég szépen összejön. Miközben minden normális ország arra törekszik, hogy minél több értéket teremtsen a saját országában, mert azzal lehet magasabb életszínvonalat. Tehát minél több új dolog szülessen. Az emberek az agyukat használják. Erre törekszenek a normális országok. Na most mi meg egy olyan úton vagyunk, hogy Magyarország tudás felhasználó lesz, és nem tudás teremtő. Ezzel a gazdaság stratégiával. Mit jelent az? Az, hogy megvesszük mástól a tudást, miközben mi is meg tudnánk csinálni. Csak az ember elgondolkodik miért. Sok minden mellett valószínűleg azért, mert ezek az emberek soha életükben nem a tudásukkal érvényesültek, hanem a kapcsolataikkal, egyéb dolgokkal. Azt se tudják, hogy ezt is lehetne, meg végképp nem is érdekli őket. Na de az a baj, ez egy csődbe viszi az országot viszont. Ezt csak halkan jegyzem meg, hogy a rádióban múltkor feltették a kérdést valakinek, hogy tudja, hogy mi legfrissebben Magyarországon a húzó ágazat. A logisztika mellett. Nem fogják elhinni. A szexipar. Rengeteggel járó hozzá a nemzeti jövedelem növekedéséhez. Gondolják végig. Na most persze ilyen fajta gazdaságpolitika, nem stratégia, de hogy gazdasági nézetrendszer mellett persze, hogy állandóan belefutunk abba, hogy nincs elég bevétel. Tehát jönnek a megszorítások. Persze miért nincsen arra, majd még mindjárt visszatérek. Na de ugye akkor megint jön az, hogy megint nem mondok igazat, mert miért van a megszorítás? Nem arról beszél igazából senki, és a sajtó is felelős, és a média felelős, hogy nem deríti ki, nem tesz meg mindent, hogy az igazság felszíne kerüljön, mert részint a rossz gazdaságpolitika az oka, mert ebből kevesebb a bevétel az olyan tevékenységek, amelyek nem értelmes tevékenységek. Hát többet lehetne kapni mondjuk egy olyan cég, mint most hozom példaként a béres féle vállalatot. Ez egy nyilván sikeres vállalat azért, mert új termék, új szolgáltatás és így tovább, ezért meg lehet kérni a megfelelő árat. Mert mondjuk azért, hogy idejön a korai gumigyár, hogy a gumit összeszerelik a szerencsétlen munkavállalók apró pénzért, hát abból nagy érték Magyarországnak nem fog születni. Na de nem erről beszélünk, hanem ugye mit mondanak? Azt mondják, hogy túl sokat fogyasztottunk, azért kell a megszorítás. Azért hozom példaként, hogy hazugság hátán mindenhol. Az igazi okra nem beszélünk. És az igazi ok az ugye egyébként azon kívül, hogy rossz a gazdaságpolitika, nem hoz elég értéket, nem termel elég értéket a gazdaságban. Hát ez nekünk még a pocsékolás, ugye hogy mi a fontos, mire költünk, mire nem költünk, meg hát az EU-s tagságnak az összes költséget, tehát sok-sok oka van. És az a gond, hogyha nincs tisztességes diagnózis, akkor nem lehet terápia sem. Hát hogyan lehet a jó megoldási módszereket megtalálni, ha nem tudjuk, mi az igazi probléma? És ebből kifelé azok a megoldások, amelyeket választottak, vízidíj, meg egyéb, tegyük hozzá, hogy ezek ráadásul nem is nagyon sok pénz, sok megtanítást jelentenek, ezek semmilyen megoldást nem fognak hozni, tehát egyenesen rajta vagyunk egy lejtőn, tovább csúszik lefele a magyar gazdaság, és a szerepünk a világgazdaságban csökken. Hát beszéljünk akkor néhány további értékzavarról. Gondolom a gazdaság egy kicsit fárasztóbb is, meg még úgyis visszatérünk rá. További értékzavar az, amikor ugye azt mondja egy politikus, most egészen miért nyilvánosak a beszédek, mert nyugodtan megnevezhetjük, Kóka Jánosra gondolok. Ugye legutóbb azt, én gyűjtöm a nyilatkozatokat, nagyon szörnyűségesek. Azt mondta, hogy adózás volt a téma, hogy ilyen mindenkinek rendesen mindenkitől be kell szedni az adót, ami rendjén való, csak nem biztos az ő szájából hiteles. Ugyanis így fogalmazott, vagy a stílusuk is megvan, így fogalmazott, hogy ismerjük a piszkos trükköket. Hát persze, hogy ismerjük! Erről csak ennyi, persze, hogy ismerjük! Na jó, csak ez nem hiteles, kérem. A másik dolog, ami szintén az önnevéhez fűződik, az azt mondja, hogy a magyarok pénzügyi analfabéták. Tetszettek hallani? Pénzügyi analfabéták vagyunk. Na tehát nekünk nem ez az erős pontunk, kérem szépen. Hát mi inkább feltalálunk dolgokat, inkább kertészkedünk, meg mezőgazdaszkodunk. Miért akarnak rá másfajta értékrendet erőltetni? A másik dolog, ugye ez a, én írtam egy cikket erről, az volt a címe, hogy a neoliberális átnevelő tábor. Valaki hozzátette, hogy a tábor főnöke meg a Gyurcsány, de hát meg a Kóka. Ők a táborvezetők, kis táborvezetők, de hát közel volt a kishez, mi tudjuk. Tehát ugye a másik ilyen átnevelési értékrend szétziláló dolog az az, amire ugye most úgy akarják a társadalmat, a társadalmi figyelmét ráirányítani, hogy hát önök társadalom tényleg nincsen, hát önök közösség, hát ugye tudják, hogy nincsen, nem? Mindenki egy egyén. És mint egy egyén, egyéni saját érdekét kell, hogy kövesse. Úgy fogalmazott, hogy a sikert szomjazó nemzeték az, ami a fontos. Sikert szomjazó nemzeték. Ugye ez azt jelenti, hogy dehogy számít a közérdek, a magánérdek a legfontosabb, és ugye ebbe beletartozik az is, hogyha egészségesek akarunk lenni, hát akkor fizessük meg. Ha tanulni akarunk, kell a tudást, fizessük meg. Csak hogy ezek a dolgok nem igazak. Ugyanis minden normális társadalom úgy gondolkodik, és erre példákat lehet hozni, elég sok van itt körülöttünk, főleg a skandináv államokra lehetne gondolni, hogy az országnak, a nemzetnek érdeke és értéke az, hogy egészségesek az emberek, és nagy tudás emberek vannak, mert a nagy tudás emberek vannak, akkor tud a tudással versenyezni. Na de hát ugye most visszatértünk oda, amit az előbb mondtam, hogy akarnak, nem azzal akarnak. Nem ez az értékrend. Aztán a szavakat sem igazából jól használjuk. Hát mit jelent az a szó, hogy reform? Megújítás. Nem az, hogy szétverés, hogy káoszteremtés. Vagy mit jelent az, hogy konvergencia? Közeledés valamihez. Igen, azt mondták a magyar társadalomnak, hogy a magyar társadalom minden mutatója, nem csak a gazdaság, hanem egyéb mutatói szempontjából, és közeledni fog a szerencsésebb európai országok mutatóihoz. Tehát közeledés, közelebb kerülünk, nem az, hogy távolabb. És nem az, hogy megszorítás, nem erről szól a konvergencia. A szó nem ezt jelenti. Vagy csak egy-két aranyköpése az egészségügy területéről. Kevesebb ágyon lehet jobb ellátást csinálni. Horváth Ágnes után szabadon. Ne a reklám, hirdetés, gyógyszer, ne a mellékhatást, az árat nézze. Tüdőbetegnek nem számít a jó levegő, elég a drazsé. Aztán az egészségügy. A kórházak azok olyanok, mint a cég. Az optimális üzemméretet kell létrehozni. Persze félelmetes, most ez az jót mulatunk rajta, csak az a gond, hogy az embereket ez szörnyen megzavarja. Ugye ezt hallják naponta rádióban, televízióban. Ez formálja át az értékrendüket. És egy idő után elvesznek, nem értik, hogy hol élnek, és nem tudják, mi a jó, mi a rossz, mi az igaz, mi a hazugság. És ez a cél. Mert az elbizonytalanodott egyén, individuum, az befolyásolható. És abból lesz a jó konzum idióta. És akkor sajnos itt a nagy veszély előttünk, hogy még nem tudjuk, ki lesz az új egészségügyi miniszter, de ugye tudjuk, hogy kik a jelöltek, és ugye közöttük van egy Mihály Péter nevű többszörös milliárdos, ő is oda tartozik a gazdagok körébe, akik nagyon nem dolgozták agyon magukat a vagyonukért, viszont van egy nagyon fontos mondása, azt mondta, hogy a falu az középkori csökerény. Félelmetes a helyzet, azért mondom ezeket, hogy így manipulálják az emberek gondolkodását. És akkor erről még eszembe jut az, hogy az a csodálatos mondás, hogy idézőjelben csodálatos, hogy amikor az Európai Unióba bekerültünk, beléptettek bennünket, mint annak idején sokakat a pártokra, akkor a következőt mondta egy interjúban az akkori kulturális miniszter, akit Hiller Istvánnak hívtak. Kérdezte tőle a riporter, Kossuth Rádió adása volt, kérdezte tőle, hogy ilyen lelkesedéssel, mi magyarok, milyen értéket viszünk az Európai Unióba. És hogy várta, hogy majd mondja, hogy Bartók, Kodály, és népzene, és csodálatos dolgok, és azt mondta, hogy hát azt hiszük be, hogy megtanultuk a Kádár rendszerbe, az, hogy mi vegyünk be másodiknak a forgajton, és elsőnek jövünk ki. Azt mondta magamnak, hogy kikérem magamnak. És a társadalomnak ki kéne kérni ezt magának. És ugye csak egy kicsit hozzákötve ehhez, hogy ugye az értékrendszer ennyire zilált, ennyire torzult, akkor nem csoda, hogyha lehet, hogy nem lehet a kettőt összekötni, és akkor én nagy hibát követek el, de valahogy összekötöm, hogy mások is így néznek ránk, hogy nyugodtan lehet hozzánk szemétbálákat behozni, hogy nyugodtan lehet szemétégetőt építeni a magyar Szentgotthárd másik oldalán, a határ másik oldalán, hogy át lehet címkézni az élelmiszert, mert nincs következménye. Hát valaki is valaha, ha elkövet ilyen dolgokat a társadalom ellen, a lakosság ellen, tudnak róla, hogy felelősségre mondták? Nincs következménye semminek. És ugye volt egy másik tragédia, biztos emlékeznek rá, hogy egy itt működő cégnek az ír vezetője autóval fölment a gyalogjárdára, valószínűleg Szentendre környékén, két kicsi gyereket gyilkolt meg. Majd elment, mint aki jól végezte dolgát, és az írek azt mondják, hogy nem adják ki. El tudják, ez egy normális ország, mert előfordulhat, hogy nem adatják ki, és azt mondják, hogy igenis, és álljon a bíróság elé azért, amit elkövet. Úgy egyébként aztán még hívott is. Egyébként, hogyha kicsit bele szeretnék csípni, csak egy keveset abba, hogy hogyan írnak le bennünket ennek alapján más országokban, kutatásokban, hogy szerepelünk, hogy milyen jellemzőink vannak, ilyen kulturális jellemzőink, akkor két dolgot célszerű megemlíteni. Az egyik az, hogy nálunk alapvetően az a jellemző, hogy az érvényesülés útja az nem a teljesítmény, hanem az úgynevezett, ez kutatásokban megjelenik, tehát ez nem csak egy ilyen érzékelés, hogy így gondoljuk, hanem ez mérve vagyon. Tehát nem a teljesítmény az, amely alapján valaki sikeresebb lesz, hanem a kapcsolatrendszer. Tehát Magyarországon kapcsolati kultúra van, és nem teljesítménykultúra. Ez oda lehetne rögtön hozni példaként a PPP-ket, mert mik a PPP-k, ugye ez a Public-Private Partnership, amikor az állam meg a magánvállalkozás együtt végez el egy munkát, állam és a magáncég együtt, hogyan kapják meg ezeket a munkákat. Kapcsolat révén egyértelműen bizonyítottan Európai Uniós felmérés szerint Magyarországon összes közbeszerzés 90%-ában korrupció van. Egyébként hagyd mondjam, hogy a nemzetek korrupciós listáján évente csúszunk egy-két helyen lefelé. Most legfrissebben a 42. helyen vagyunk, és valahol majd elő fog kerülni, hogy meg is van, hogy például Észtország a 27., csak hogy nem kötelező a 40-nek, vagy 42-nek lenni, Szlovénia a 31., szóval a régión belül is csúszunk lefele. És ugye még a másik dolog az, hogy ennek az a következménye, hogy a teljesítmény nem jön ki az emberekből. Mert nem teljesítmény alapon kerülnek munkahelyekre, kapnak vállalkozási lehetőséget. Ez az úgynevezett korrupciós helyzet. A másik, az pedig az, hogy az értékrendek mennyire általánosan követendők. Ugye egy közmondással, vagy egy szólásmondással illusztrálni, hogy amit szabad Jupiternek, az szabad-e a kisökörnek. Na most nálunk, amit szabad Jupiternek, azt a kisökörnek nem szabad. Tehát ugye más szabad egyeseknek, mint a ketteseknek. Ez is nem csak az értékrendet rontja, ezek a teljesítményt, a gazdasági teljesítményt rontó jellemzőink. Mert ugye mondjuk egy olyan cég kapja meg a vállalkozási lehetőséget, amely cég nem tudja elvégezni, de kapcsolatban van a politikai réteggel, akkor valószínűleg az lesz a következő, hogy ő megbíz olyan cégeket, amely cégek meg tudják a munkát csinálni. Tehát egy hálózat alakul ki beszállítókkal, sokkal drágább lesz. Meg hát még az a pénz, amit visszaad azért, mert megkapta a munkát. De most ebből kifolyólag azok viszont azok a cégek, amelyek tisztességes, jó munkát tudnának végezni, normális áron, azok viszont nem jutnak munkához. Mit jelent? Azon kívül, hogy ez kellemetlen az egyének, romlik a társadalomnak a teljesítménye is. És ugyanez igaz akkor is, hogyha egyeseknek a tetteinek nincs következménye, másoknak meg van. És sajnos ez megint az értékrendnek a különböző formáiban is tetten érhető. Mik a minták ma az ifjúság előtt? Volt egy felmérés valahol Kelet-Magyarországon, azt hiszem, hogy általános iskolában, nem gimnáziumban, de ebben nem vagyok biztos, és megkérdezték a gyerekeket, hogy hogyan akarnak az életben érvényesülni, tehát melyek a módok, amelyekkel érvényesülni lehet. A gyerekek a többsége azt mondta, hogy ügyesnek kell lenni, ügyeskedőnek kell lenni, és megfelelő helyen kell lenni, és kapcsolatokat kell teremteni. Tehát minimális volt az arány, amely azt mondta, hogy fontos a tudás, a képességek, az értékrend, a tisztesség, ilyen buta dolgok. Na most ugye ez nagyon szomorú, mert ez is összefügg azzal, amilyen a gazdasági teljesítményük. Ezzel kezdtem, hogy a sikeres gazdaság erkölcs nélkül nem mehet. És akkor csak egy szó, hogy győzik-e. És akkor mindenki tudja, mire gondolok. És akkor megint az értékzavar, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy meg kell szüntetni az uram bátyám világot. Na most, tessék! Tehát ugye ez végképp teljesen zavaros helyzet. Most nézem az időt, ugye még van egy kis időnk, hogy sajnos a gyökerek azért kicsit visszavezetnek, és csak címszavak be egy-két dolgot a gyökerekről. Mert ugye azt mondtuk, hogy ha nincs tisztes diagnózis, akkor nincs terápia. Ugye az értékrombolás azon kívül, hogy a rendszerváltás előtt már bőven zajlott, de a rendszerváltás maga egy értékzilláló, értékromboló tett volt. Úgy, ahogy az megvalósult. Miért? Hát nem, mi történt? Hát tulajdonképpen volt rendszerváltás. De ma már mindenki tudja, hogy nem. Sokáig az emberek hittek bele. Most hogy fogja meg a gazdasági oldalról? Mivel indokolták, hogy kell a rendszerváltás? Azt mondták, hogy piacgazdaság, demokrácia és életszínvonal javulás, mert vagy másfajta társadalomban, vagy a jobb lesz, mint az életszínvonal. Melyik lett igaz? Melyiket gondolták komolyan? Valószínűleg nem is gondolták komolyan. Én nem hiszem. Ma a nemzetközi elemzők azt mondják, hogy ami zajlott, nem egyforma mértékben minden országban, így fogalmaznak, hogy ez egy piacbolsevik módszer volt. És ugye itt most nagyon gyorsan idézek érdekességként egy 96-os magyar nemzetcikkből, amelyben Horn Gyula nyilatkozott, és a következőt mondta, teljesítmény, az volt a címe a nyilatkozatnak, hogy teljesítmény elvű kapitalizmust építünk, és azt mondta, hogy a szocialista párt kapitalizmust épít. Stratégiai sikereket érünk el, igaz, romlik a lakosság életszínvonala. Na most ugye ez röviden dióhéjban, hogy zajlott a rendszerváltás, és ugye érezzük ennek mindnek a következményeit, hogy tulajdonképpen hazugságok mentén zajlott az egész rendszerváltás, és annak egyenes folytatása, ami most van. Igazából nincs miért meglepődnünk. És mik voltak az alapelvek még egyszer? Piacgazdaság. Magyarországon valójában nincs igazi piacgazdaság, mert a piacgazdaság, gondoljunk vissza az idézetre, a legelején, ugye amit felolvastam, ugye az lenne, ha piacgazdaságról beszélünk, akkor van a piacgazdaság, ha egyenlőek a versenyfeltételek. Tisztességesek a feltételek és egyformák a feltételek. Hol egyformák a feltételek? Teljesen más körülmények között működhetnek a külföldi cégek, a nagy cégek, más a magyar kis cégnek a helyzete. De tisztességesek a feltételek, ahogy az Európai Unióba beléptünk? Hát dehogy. Hát hogy lenne, amikor a magyar gazdag kevesebb, jó, növekedett, kevesebb támogatást kap? Mire elérünk oda, nem fogunk soha elérni, ezt megmutatom, amíg megszűnik a rendszer, az egész támogatási rendszer, de addig a tönkre megy. Hát hogy lehet versenyképes akkor, ha ő sokkal kevesebb támogatást kap, mint a versenytársa? Tehát szó nincs arról, hogy tisztes piaci helyzet alakult volna ki. Azért sem igaz a verseny, mert azt mondták, hogy azért kell megszüntetni a volt szocialista nagyvállalatokat, mert hát ezek nagyvállalatok, és ezek ilyen kartelszerűen működnek, és ugye hát gátolják a versenyt. Hát az azóta Magyarországon működő cégek sokkal nagyobbak, mint a volt szocialista vállalatok voltak. Hát ezek nagy globális cégek. Néhány globális cég termeli a magyar export 80%-át. 4-5-6. Hát micsoda kiszolgáltatottságot jelent az? Tehát nem egy, ez egy torz piac, ez nem egy normális piac, közgazdasági szempontból. Részben monopolizált, torzított piac. Hát hogy nem is kell beszélnünk, hogy akkor az életszínvonal hogyan alakult. Még egy fontos dolog, hogy ugye a liberalizáció, mint gazdasági kategória. Ugye nagyon hangzatos megy az, azt üzeni, hogy szabad a verseny, szabad a vállalkozás. De lehet-e szabad olyankor a vállalkozás, amikor nem egyformák a, nem csak a feltételek, hanem a hagyományok, az előélet. Tehát mondjuk hogyan tud egy magyar kisvállalkozó egy olyan céggel normális versenyt folytatni, amely cégnek van egy 100 éves hagyománya, már úgy értem, hogy a családi vállalkozásnak magának, és ez a magyar cég meg 1-2 éve vagy 3 éve evickél a vállalkozásoknak a vizein. Tehát nem volt meg az a tanuló időszak. Volt ilyen a fejlett országokban, vagy tanuló időszak, de még mennyire, hogy volt. És abban az időben, amikor ők tanulták a vállalkozást, akkor kőkeményen védték a saját vállalkozóikat, meg a saját piacukat. Ezzel szemben ugye a rendszerváltás után a magyar piac megnyitása mit jelentett? Hogy ugye ki kellett állnunk versenyezni mondjuk a Kovács Kokóval. Boxban. Nem közösségtám, boxban. Hát ugye nem kétséges, hogy ki veszít. Hát ugye az veszít, aki nem felkészült a versenyre. Tehát úgy szokták mondani, hogy a szabad, a free, meg a fair, a tisztességes nem ugyanaz. Van egy jobb mondás erre, hogy ami történt, az az volt, hogy a szabad tyúkok ketrecébe beengedték a szabad farkasokat. Na most ez is meglátszik. Na nem akarom én nagyon ragozni ezt a rendszerváltást, csak azért említettem, mert az értékekről beszélünk, hazugságok tömkelege jellemezte az egész rendszerváltást, és amíg ez ki nem tisztul, amíg nem lesz arról tisztességes elemzés, hogy mi történt az adósságállománnyal, hogy történtek a privatizációk, hogy lehet az, hogy azért kell privatizálni, hogy az adósságot törlesszük, majd ma már sokkal, de sokkal nagyobb az adósságunk, mint ami volt a rendszerváltás előtt. Ezeknek mindnek megvan a magyarázata. Most nem megyek bele, mert az idő nagyon már szalad. Csak azért említem, hogy ezeket a dolgokat, ha nem tisztázzuk, nem is lesz tisztes értékrend. Én azt gondolom, hogy nem lehet megúszni, nem lehet a szőnyeg alá söpört dolgokat ott hagyni. Ki kell hozni és beszélni kell róla. Az EU-t emlegettem, egy gondolatsor elején még hagy említsem meg azt, hogy azért legyünk azzal tisztában, hogy ebben a közösségben nekünk sokkal, de sokkal jobban kellene képviselni a saját nemzeti érdekeinket, mert lehetne. Tehát nem lehetetlen, nem arról van szó, hogy előre elhatározott dolgok, és mindenki egyformán szenved a tagságtól, mert nézzék meg, hogy a balti államok virulnak, sikeresek, nem csak a gazdaságuk, de az értékrendjük is rendben van. Persze ők söpörtek egy jót a rendszerváltásnál, és az embereknek a mentalitása, a viselkedése egészen más. Boldogak, jól érzik magukat a bőrünkben. Egyébként volt egy ilyen felmérés, ismét az Európai Uniónak az egyik ilyen vizsgálatára szeretnék hivatkozni, hogy a 25+2 akkor még nem volt tag, tehát mielőtt beléptek a románok és a bulgárok, azelőtt volt egy ilyen felmérés, hogy milyen az embereknek az érzése, hogy érzik magukat, mennyire elégedettek a 25+2 országban. És az összes mutatók szerint Magyarország a legalsó részben volt, tehát törökök voltak esetenként, bocsánat, de a törökök is ott voltak a listán, igen, tehát nem csak a románok és a bulgárok, plusz még Törökországot is listán. Tehát törökök voltak mögöttünk, meg a bulgárok, de mérezzük a legrosszabbul magunkat a munkahelyeken, tehát a munkai légkör nálunk rossz, nem a leginkább, 1-2 mögöttünk voltak. És a saját életünkkel mi vagyunk a legkevésbé elégedettek. És ez összefügg az értékben, de ez nem csak azzal függ össze, hogy anyagilag milyen helyzetben vagyunk. Na most az Európai Unióban mások ezeket jobban képviselik az érdekeiket, mint a balti államok, vagy akár a szlovákok, vagy a szlovének. És ehhez persze az kellene, hogy megfogalmazzuk az érdekeinket, és a legyenek olyan politikusok, akik ezt hajlandók képviselni. És ez És ez a támogatások terete is nagyon fontos, mert pozitívumként azt szokták ugye megemlíteni, hogy azért jó nekünk ez az Európai Unió, mert rengeteg pénzt kapunk belőle. Na most a kérdés az, hogy ki? És miközben nekünk ez nagyon sokba kerül, és most nem mondom végig, hogy mi mindenbe kerül, mindenki tudja, hogy tagsági díjat fizetünk, ugye csomó dolgot, amely eddig a áfa egy része vár, amely eddig a magyar költségvetésbe folyt be, az EU költségvetésébe folyik be, tehát sokba kerül ez nekünk, többek között ezért is romlik a költségvetésnek az egyensúlya. De amikor kapunk, azt valakik kapják, azt nem az ország kapja, amit fizetünk, azt az ország fizeti a költségvetésből. Tehát nem lehet a kettőt először is összehasonlítani. A másik dolog, és ez nagyon fontos, hadd hivatkozzak arra, hogy egy kereskedelmi vezető, kereskedelmi szakember, de állami szintű, tehát nem vállalattól, kim volt az Egyesült Államokban azért, hogy ide csábítson vállalkozókat. És a következővel csábította Magyarországra az amerikai vállalkozókat. Magyarországon, és ugye egy-két évvel a rendszerváltás után vagyunk, Magyarországon békés és olcsó a munkaerő, Magyarországon barátságos a kormány a külföldi vállalkozókkal, és EU-s pénzhez lehet hozzájutni. Na most ez azért lényeges, mert az Európai Uniós pénz, amelyet Magyarországnak szánnak, az nem biztos, hogy magyarországi. Ha elmennek a keletföldi pályaudvarra, ki van téve a nagy tábla, hogy valamilyen raktár épületet, nem logisztikai bázist ott építenek, építi egy osztrák cég. Na most, ez azt jelenti, hogy minden Magyarországon bejegyzett cég magyarnak számít. Magyar Suzuki. És itt tovább. Úgy van. Na most, mit jelent ez? Hogy pályázhat. És az esetek többségében sokkal jobban csatornázva van azokhoz, hogy finoman fogalmazza, azokhoz a helyekhez, ahol döntenek. Tehát semmi közünk ezek. Egyszer ezt valakinek majd meg kell vizsgálnia, hogy az összes pénz, ami Magyarország érkezik, hány százaléka erősíti a magyar gazdaságot. Ez is értékrendbeli kérdés, mert az ember, kérdésben nem tudják az emberek, hogy nem, az a pénz az nem biztos, hogy a miénk. Összefogásként. Tehát amiről én szerettem volna beszélni az az, hogy bár közgazdász vagyok, azt nagyon-nagyon érzem és tudom és hiszek benne, hogy a gazdaságunkat bármilyen nagy gondban is legyen, és még lesz még nagyobban, rendbe tudnánk hozni csak gazdasági eszközökkel. Amíg az értékrend nem jön helyre, amíg nem lesznek tiszták a viszonyok, addig attól félek, hogy a gazdaságunkat sem lehet rendbehozni, mert sok szálon kapcsolódnak össze ezek a dolgok. Ráadásul a hazugságoknak véget kellene vetni, és úgy kellene nevezni a gyermeket, ahogy hívják. Tehát azt kellene mondani, hogy ez egy torzpiacgazdaság, hogy itt bizony a magyar érdekek nincsenek megfogalmazva, a végképp nincsenek képviselve. Azt, hogy gyakorlatilag a magyar gazdasága szinte nem is létezik, mert valójában a magyar gazdaságot a külföldi tőke elég jelentősen uralja. Tehát, és ez ugye azért is nem mindegy, hogy így van vagy nem, mert az, hogy mi mit dolgozhatunk, milyen munkahelyeink lehetnek, az azon múlik, hogy itt mit méltóztatnak csinálni ezek a cégek. Milyen céget zárnak be, miért nyitnak újat. És ez így marad, akkor továbbra is igaz lesz az, hogy az agyunkat nem úgy tudjuk használni, hogy szeretnénk, már pedig, ha nem tudjuk használni, akkor felejtsük ezt el, hogy mi valaha fel fogunk zárkozni. Én biztos vagyok benne, szakmaira tudom bizonyítani, hogy ha mi nem térünk vissza a tudás alapú fejlődésre, akkor mi lecsúszunk a fogalmazás. Lehet, hogy ennél rosszabb helyzetbe kerülünk. Tehát a hazugságoknak a kibogozásához kapcsolódik az is, hogy tisztában kell lennünk azzal, és hirdetnünk kell, és mondanunk kell, hogy most egy olyan kormányunk van, amely nem legitim. Hát ugye, ha egy kormány hazugsággal kerül hatalomra, az nem lehet legitim. Majd ő becsapta a választókat ilyen különböző dolgokkal. Azt is tudnunk kell, hogy elég jelentős Magyarországon a külföldi befolyás, nem csak az Európai Unió, hanem a cégeken, a pénzvilágon keresztül van egy jelentős nemzetközi tőkebefolyás Magyarországon. Tehát, ha ezekkel egyszerűen tisztában kell lenni, nem csak panaszkodni kell róla, hanem utána stratégiát kell kialakítani, hogy hogyan tudjunk akkor ebben a helyzetben mégis a saját érdekeinkért kiállni. És akkor néhány idézet a végén. Ehhez kapcsolatban szeretném Pőjte Csabának a szerintem nagyon-nagyon fontos mondását idézni. Azt mondta, hogy a sötétséget nem lehet tartani, lámpát kell gyújtani. Ezután egy közgazdász idézett, aki úgy fogalmazott, hogy nincsenek szegény országok, csak rosszul vezetett országok vannak. És aztán Iyér Gyulára, és még hagy hivatkozzam, mert ugye az értékek, a hagyományok fontossága, hogy mire építjük az országot, az abszolút lényeges. Úgy fogalmazott, hogy a történelem nem mögöttünk, hanem alattunk van, rajta állunk. És azért mindenek ellenére én abszolút optimista vagyok, mert azt gondolom, hogy és nagyon sokfelé járok, és látom a közösségeknek az erősödését, látom, hogy kapcsolódnak egymáshoz az emberek, és bármennyire próbálják a neoliberális agymosást, és a társadalom szétverését, és a szétszeletelést, és az individualizma hajszolást, úgy néz ki, hogy a magyar társadalom kezd magára lelni, magára találni, és nagyon sok kis közösség van, és erősödik az országban. És hát ráadásul a történelmünket megnézzük, nagyon sokszor voltunk a helyzetben, és minden helyzetet túléltünk, és hogy mennyire sokszor voltunk a helyzetben, tegnap nagyon szeretem Széchenyit, szeretem az értékrendjét, szeretem az írásait, és mint közgazdász nagyon tisztelem. Egy nagyon kiváló közgazdász volt a korában. Van egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy Garat. Nem tudom, hogy hányan hallották, nem, én egy antikváriumban találtam, 1842-ben adták ki az én példányomat, és következő találtam benne. A magyar a lehető legmélyebbre süllyedt, és aggasztó ideig feküdt a legélet nélkülibb dermedezésben, de magában csuda erőt lelvén, a halál küszöbén fordult vissza az élet felé, és minden hihetőség szerint legszebb férfiúságra virul. Ha most midőn külveszélyeiből némileg kibontakozik, maga magát meg nem gyilkolja, vagy inkább, ha bizonyos nemzeti operátorok általi és minden ellenállás nélküli meggyilkoltatását nem tűri. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen az előadást, van itt rengeteg papír.
Igen, kicsit dolgoztam.
Nagyon örülök annak, hogy megszólalt az optimizmus is, mert az egyszerű ember, az egyszer alatt igazából mindannyiunkat értem, a társadalom tagjait, azok sokszor érezzük azt, hogy egy tehetetlen sodródásban vagyunk, ahol mit tudunk mit csinálni. És ebben azért, mint közgazdászt kérdezném, hogy egy-egy konkrét vállalkozó, tudom én itt ül egy vállalkozó, hogy tegyük föl, hogy normális munkát végez, tehát nem csak önmagát tudja fönntartani, hanem van valami kis haszna és valami kis felhalmozása. Tehát, hogy hogyan építse, mert az értékeket rombolják, és minden területen rombolják. Tehát ez is teljesen tisztában vált, hogy itt egy tudatos rombolás történik, az alapokat kiásni, hogy dőljön össze, hogyha már összedőlt, akkor még eldózeroljuk, hogy semmi nem maradjon, és lehetőség is az építkezésre. De nekünk el kell kezdenünk építkezni is, mert hogyha nem építkezünk, akkor csak a védekezésből, azt hiszem, hogy elfogyunk, és nem marad semmi. Tehát, hogy egy konkrét vállalkozó, egy konkrét ember, egyáltalán milyen kis lehetőségeink vannak arra, hogy kezdjünk el építkezni. Ha erről valamit, ezt én kérdezem most, a többiek majd mindjárt mást kérdezik.
És ráadásul a passzív rezisztenciát is büntetik újabban, mint...
Most már azt is. Tehát még csak aktívan se kell tenni, az, hogyha nem... mosolyog az ember, és nem éljen ez, már az is baj.
Szerintem a vállalkozó tudja erre a választ, igaz? Az a helyzet, hogy a magyarországi vállalkozóknak nagyon-nagyon nehéz a helyzete. Egyrészt részben azt mondtam, hogy nem tudom, egyet érte vele, hogy nem tisztességes körülmények között dolgoznak. A másik, hogy Magyarországon próbálják a magyarországi vállalkozókat lehetőleg határozottabb módon minden irányból támadni. Ezért történt kicsikarni belőlük, ami azért nagyon kellemetlen, mert hogyha nem marad, akkor nem nagyon tud építkezni. Tehát más országokban a hazai kis és közepes vállalkozásokat különböző módszereket támogatják, és hogy ebből az következik, hogy meg tudnak erősödni, kicsit nagyobbak tudnak lenni, többet tudnak befektetni fontos dolgokban. Magyarországon egy ellenséges közegben dolgoznak, mint most mindenki tudja, hogy az APEC-nek a létszám, nincs szóval az APEC-től érteni, APEC létszámát körülbelül, akkor megkérdezném, hogy ez folyban nem azért, mint a filmékkel, de körülbelül 300 vagy 500 fővel hirtelen, ezt nem is mondtam, erre is volt pénz. Nem csak a VIP-elákra, hanem az APEC-re is. Igen, és miért? Nehogy azt higgyék, hogy a globális cégeket ellenőrzik. Tömegesen a magyar cégeket, de oly mértékben rossz indulattal, hogy nem igaz. Ez a feladatuk. Tehát egy ilyen egyszerűen abnormális helyzet, hogy a hazai vállalkozót, ahelyett, hogy kicsit pártyolgatnák, próbálják egyrészt a lehetőség szerint ellehetetleníteni, amennyi pénzt ki lehet szedni belőle, kiszedni belőle. Nem nagyon fér oda az EU-s pénzekhez sem, az esetek többségében, az állami megrendelésekhez sem. Tehát én azt gondolom, hogy ezek hősök azok a magyar vállalkozók, akik nem adják fel, de akkor én azzal találkozom, hogy már most is jobb az értékrendjük. Tehát amikor valahol valami jó ügyet támogat valamilyen vállalkozói csoport, elég sokszor azt találom, hogy érdekes módon kis vállalkozó. Hát azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ha meg tudja tenni, tegye meg. Tehát persze ne felejtjük el, hogy vállalkozó erősödnie kell, fejlesztenie kell, attól függ, mit csinál, új gépet kell vennie, ráadásul a tudásba be kell fektetni, tanulnia kell, tehát ehhez pénzre van szüksége. De én biztos vagyok benne, hogy a másik dolog, hogy akkor még igyekszik ezen kívül a saját embereit is valamennyire támogatni, hogy ők is tanuljanak, tehát az emberi fejlődésükbe segíteni, és hát amennyire közösség ügyeket tud. Ez az egyik. A másik, amit szerintem tud egy vállalkozó csinálni, bár nem nagyon merik vállalni, és különböző magyarázatok vannak, hogy miért, hogy tulajdonképpen lehetősége van arra, hogy szervezze a társadalmat. Azért egy sikeres vállalkozó, ha kicsi is, mondjuk egy faluban például, hogy nem Budapestről beszél, faluban, azért lehet minta. És ha jó értékrendje van, azért azt értékelik az ottani emberek. Tehát esetleg egy modell tud a társadalomnak felmutatni, a kis szüket társadalomnak, a közösségnek, ott, ahol működik, kisvárosban, faluban. Szerintem ez egy nem is kerül pénzbe, egy nagyon komoly társadalmi építő szerep lehet. Hát hirtelen nem jutott eszembe. Te hozzá még? Hát szerintem is, azért kérdezem.
János.
De elején többen voltunk. Én ott voltam, akkor még nagy tömeg volt a tömeg.
Tehát itt, hogyha 300 emberkeny keresztül el lehetett volna ezt.
Igen, erről szoktunk ezt.
Tehát nyilvánvalóan, hogy az egyik érezhető azzal, a szalumán erre példa volt példa, akkor ezzel meg lehetne oldani 3-5 év alatt.
Már van nemzeti valutára gondol?
Igen.
Nem tudjuk, mert csak úgy mondjuk.
Sok mindent elvesztettünk.
Ki kell érni az
EU-t. Másik kérdés, itt is pedig igaz becsületes ország kopogtat az ő találmában. Egyik kormány.
Jó, én ennek a műszaki részét nem tudom, nem akarok hozzászólni, mert fogalmam nincs, hogy ez milyen színvonalú találmány, de magához a jelenséghez igen. Hát ez az, amit én úgy próbáltam mondani, hogyha az agyunkkal próbálnánk sikeresek lenni, akkor az egész országnak lenne jobb. És elég sok ilyen emberünk van. Ez az, amikor azt mondom, hogy nem tudom, hogy ez önbizalom, ilyen rossz indulat, irítség, vagy mi, nem tudom megmagyarázni, de egy biztos, hogy ezek, ilyen emberek most más országban, az ilyen feltalálók hatalmas támogatást kapnak, csak anyagi értekből is megérnek, ugye, ha ezek sikeres termékek lesznek, a feltalálóknak az agyszüleményei, akkor abból rengeteg haszon származik az országnak is. Céget alapítanak rá, adót fizet a cég, munkásokat alkalmaz, stb. Na most az az érdekes, hogy ebben nálunk elég gazdagok vagyunk. Hát ezért mondta Lester Storó, hogy hát nincs gond, hát a kreativitásunkat hasznosítsuk alapvetően. És na de ez elég régi dolog, szóval ez valami kicsit magyar betegség is, nem? Mert mert ugye visszagondolunk, végenben sem nagyon voltak megbecsülve, emlékezzünk a Rubik kockamire. A Rubiknak sikerült benne meggazdagodnia, mert eladta, de hányszor fordult az elő, hogy volt egy kiváló magyar találmány. Lehetett volna bele magyar terméket csinálni, és valami külföldi cégnek végül is eladta a feltaláló, mert Magyarországon nem talált rá semmiféle anyagi támogatást. Tehát ez az, bennünk az a képesség, és ezzel mi sikeresek lehetünk. Jó, vannak olyan feltalálások, olyan eredmények, amelyekhez biztos nincs elég pénz, és esetleg nem lehet semmiképpen Magyarországon megvalósítani. Bár még akkor is azt mondom, hogy erre például érdemes hitelt felvenni. Arra érdemes hitelt felvenni. Ezt mondta Széchenyi is annak idején. Hitel akkor értelmes dolog, ha értelmes dologra költjük. Nem a hitelen, hanem a baj, hanem az, hogy rosszra költjük. Igen. Még a pénzhez annyit, hogy ennél még rosszabb a helyzet, mert nem, hogy saját pénzt nem tudunk, hanem nem sokára forintunk sem lesz majd. Mert ugye, mint tudjuk, az Európai Unióban mi kötelezettséget vállaltunk, hogy mi bevezetjük az eurót. Tehát nálunk nem volt és nem lesz erről népszavazás, mint más országokban, ahol volt, és azért nem vezették be. És pont még eszembe jutott egy fontos dolog, amit csak szeretnék említeni, az érték kapcsán, mert annyira lényeges, hogy, és onnan jutott eszembe, hogy említette a bankokat, hogy Magyarországon a legtöbbet keresnek a bankok az egész világban, ami azt jelenti, hogy ők sem versenyeznek, ugyanis ha megnézik, akkor uzsora kamatokat számítanak fel, amely tulajdonképpen állami szabályozás kérdése lenne. De nálunk az állam nem szabályoz. A bankfelügyelet azt mondja, hallottam a nyilatkozatot, hogy a bankok egymással versenyeznek, majd a szabályoz. Nem igaz, a bankok nem versenyeznek, a bankok megállapodtak egymással. Igen, felosztották a piacot. És ennél még rosszabb a dolog, hogy gondolják, egy dupla eladósodást idéznek elő, mert miközben az állam eladósodott, tehát a nemzet vagyona tulajdonképpen ugye a nemzeti jövedelmünknek most már közel 70% az adósságállomány, tehát ha ki kellene azonnal fizetni, 30% maradna. De a múltkor kiszámoltam, most pontosan nem emlékszem a számra, és nincs nálam, de a családoknak az eladósodottsága is nagyon jelentős, 25% körül, de ezt most ne vegyék olyan, de egy elég jelentős tétel a nemzeti jövedelemhez mérve. Na most ez azt jelenti, hogy miközben az ország gazdasága függővé válik a hitelezőktől, ezzel párhuzamosan a családok is függővé válnak, megint egy nemzetközi bankhálózattól. Szóval azért, ezek a bankok szinte ezt a szerepet el is játszák Magyarországon, hogy eladósítják a hazug reklámjaikkal a lakosságot. És erre még egy külön dolog, ezek az életjáradékos dolgok, HILT, ami egyszerűen én szerintem egy normál értékrendű országban betiltanák, nem is engedélyeznék, hogy egy családot azzal szétverni, hogy az idősebb generáció nem tudja a fiatalabbat segíteni, mert elveszik azzal tulajdonképpen a vagyonát, hogy apró pénzre váltja a lakását vagy a házát, és ugye az a rengeteg hazug reklám, és persze 65 év felett, hogy minél hamarabb meg lehessen szerezni a vagyont. Szóval azért mondom, hogy olyan mélyen vagyunk erkölcsileg, és nincs ellene tiltakozás a társadalomban, valami baj van a immunrendszerre.
Ez egy összefüggő dolog, mert a HILT az elveszi, az egészségügy meghalasztja, gyorsan lesz hamar a dolog. Szerződés van. Kérdés? Van-e? Kérdés? Kérdés van.
Professzor asszony adott egy diagnózist nekünk, tekintettel arra, hogy a saját érdekét mindent a politikával, mert ugye azt említ, de a politikának van célja is az értékzavar mellett, és ön szerint másik kérdésem, hogyha Péter atya itt azt kérdezte, hogy a vállalkozó mit tegyen ebben a helyzetben, akkor is...
Aki egyébként a parlamentben képviselő, és én elmentem hozzá panaszkodni, hogy ez így mostán nem megy, csinálni kéne valamit, csak most már ott tartunk, hogy már csak külső erők mentetek meg bennünket. Hát most ugye én közgazdász vagyok, és ezért nem szeretek spekuláció mezeire tévedni, de szerintem is mindenki tudja, ez egy nagyon költői kérdés volt. Hát ugye, hogyha Most nem így válaszolok, hanem máshogyan válaszolok. Megjelent egy tanulmányonak az volt a címe, hogy a lugánói tanulmány, egy Susan George nevű szerzőnek a tollából, amely azzal foglalkozik alapvetően, hogy van egy globális csoport, amely úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy az ő élet színvonal az megfelelően magas legyen, ahhoz nagyon sok emberre nincs szükség. Tehát tulajdonképpen túl sokan vannak, akikkel esetleg osztozni kellene. Ebből kifolyólag igazából jobb lenne, hogyha csökkenne a lakosság száma különböző országokban. Például olyan országokban, ahol fontos értékek vannak, mint olaj, vagy víz, ásványvíz, meleg víz, és így tovább. Na most ugye kulturált világban élünk, hát nem lehet lelőni az embereket, ezért meg kell keresni a módszereket rá, hogy hogyan lehet csökkenteni a lakosság létszámát. Egyik csökkentési mód belső feszültség szítása, kisebbségek felkorbácsolása, a másként gondolkodó, másságot szeretőknek a társadalom átlagától eltörően viselkedőknek a helyzetbe hozása. És ezzel egy értékrend rombolás. A másik az, hogy olyan helyzetbe hozni a társadalmat, hogy ne legyen kedve gyereket vállalni a családoknak. A harmadik, amihez kapcsolódik, hogy gazdaságilag ellehetetleníteni, megszorítások, le vagyok írva, megszorítások, és ezen kívül pedig lehetőség szerint a társadalom teljes megzavarása értékrend szempontjából, hogy az embereknek ne legyenek fogódzói, mert akkor elvesztik a hitüket, pesszimistává válnak, és akkor hamarabb meghalnak. Ez összefügg valahol, mondjuk a kicsit hosszabb a láncolat, persze. És ez egy nagyon könyvformájában megjelent, ez egy nagyon meggondolandó anyag, nem nagyon terjesztették, lugánói tanulmány az a címe, és hát ugye ez valahol azért kifejezi azt, hogy nem az emberek érdekében akarnak tevékenykedni, hanem egy szűk érdekében ezek a globalizálók, ugye ők úgy fogalmaz a szerző, hogy a globalizáló körök. De a másik nagyon érdekes dolog, amit mostában olvastam, és nem tudom, hogy valaki ezzel találkozott-e, most nem emlékszem pontosan a magyar címére, de látta-e valaki véletlenül az Echo TV-ben a Pörzse Sándorral a beszélgetésünket? Emlékezne a címére ennek a könyvnek. Na mindegy. A lényeg azzal foglalkozott, ez a most jelent meg amerikai könyv, és azzal foglalkozik, hogy hogyan próbálják a különböző országnak az értékeit megszerezni ezek a globalizáció körök, és ez az úriember, aki írta, ez nagyon sokáig a Világbanknak a hitelezési területén dolgozott, és az volt a feladata, hogy járja a fejlődő világot, valaki beugrik a cím, most nekem nem ugrik be, és rávegye az országokat arra, hogy minden nagyobb hiteleket vegyenek fel, amelyeket aztán már nem tudnak visszafizetni. Hát ez a másik, hogy eladósítani, mert az eladósodásból automatikusan következik, hogy tönkremegy az ország, nem tudja visszafizetni, és el lehet mindenét venni. És mondjuk ezek ilyen irodalmi dolgok, de végsősorban, ha csak gazdasági kérdésekre gondolunk, akkor az, hogy függővé tenni olyan országokat, ahol értékek vannak, erőforrások vannak egyrészt, másrészt pedig, hogy egy szűkő legyen az, amely ellátja a világot az újdonságokkal, az új termékkel, és mindenki más tőlük vegye meg. Tehát ez is ide tartozik ehhez a világképhez. És még egy picit visszatérve erre az utóbbi könyvre, van benne egy nagyon fura példa, ez a génmanipulációnak a kérdése, és most készülök megírni, csak még nem tudom, hogy hogyan írja meg, mert annyira kemény, amit hozzám még találtam irodalmat. Szóval a lényeg az, hogy visszamenőleg bizonyítja, hogy bizonyos körök alapvetően a Rockefeller családban megemlítve ebben az amerikai könyvben. Első perctől támogatták a génmanipulációt, sőt anyagilag mellé álltak, ilyen cégeket finanszíroztak, és voltak olyan kísérletek, hogy például gyógyszereknél, hiszem, hogy tetanusz voltán a példa, hogy beletettek a gyógyszer, hogy bocsánat, lehet, hogy butaságot mondani, mert nem tudom szakmére jól képezni magam, de tehát olyan gének voltak bele telepítve a gyógyszerbe, amelyek olyan hatást váltottak ki, hogy ne szülessen egy gyerek az illető hölgynek. És ezt a gyógyszert ezt bevetették valamelyik ázsiai országban, és onnan kezdtek gyanakodni, hogy valami nem stimmel, hogy csak 18 és 45 év közötti nőknek, tehát férfiaknak, meg idősebbeknek nem adták be. Na, tehát oda vezető vissza, hogy a lakosság csökkentésnek a módszerei között meg lehet találni esetleg bizonyos génmanipulációs technológiákat is, és ennek az elemzése találtak a könyvben, hogy mi mindenen keresztül próbálják, ugye ez egy független könyv, de mégis összefügg ezzel a lugánói tanulmánnyal, hogy hogyan próbálják a világot ezek a körök tulajdonképpen befolyásolni és az uramok alá hajtani. Ugye ez egy szóval tanul, hogy neokolonializmus. Na most én azt nem hiszem, vagy nem tudom, hogy ez egy olyan dolog, amit el kell fogadni. Szóval én inkább azt gondolom, hogy ezzel lehetne védekezni, csak ez azt kellene, két dolog kellene. Egyrészt kellene egy határozott és az érdekeket képviselő politikusi réteg, ha tetszik értelmiségi réteg, plusz kellene az a lakosság, amely ezzel tisztában van, hogy mi folyik, milyen veszélynek van kitéve, és keményen tiltakozik ellene. És nem akarok ilyen buta példákkal előjönni, mint ugye az irak helyzete, mert sokféleképpen lehet ezt megítélni. Tehát valahol az, hogy valaki öngyilkos merész, az ugye nagyon egyrészt elítélik, tehát valahol az egy tartást is. Én úgy érzem, hogy valamilyen ügy érdekében most nem akarok sikkamos tervekre tévedni, de ha úgy gondolja, már nincs más módszer, akkor ezt a módszert használja arra, hogy az országának a függetlenségét, vagy az önállóságát ne felé visszaszerezni. Na most én nem azt mondom, hogy mi ezt csináljuk, mert valaki félre és ezért mondtam a példát, de valahol a civil társadalomnak a tartása nélkül valószínűleg nem lehet erről az útról letérni, hogyha mi ebből a csoportban be vagyunk téve. Márpedig be vagyunk téve, onnan lehet ezt tudni, hogy valóban megjelentek olyan anyagok, amelyekben benne van, hogy a magyar lakosság 7 millió, elég ha 7 millió, minek a 10, és ezek megtalálhatók különböző anyagokban, és érdekes, hogy mindig a forrás amerikai. Ez nagyon érdekes, az eredeti tanulmány, és most legutóbb találtam, van egy energiaklub Magyarországon, és 2006. decemberében Ljubljanában volt egy konferencia az energia jövőbeli helyzetéről, mennyi energiára lesz szükség, milyen fajta energiára, hogy alakul a különböző energiatípusoknak a felhasználása. És az előadás Magyarországról szólt, és volt benne egy grafikon, amiben benne volt, hogy Magyarországon csökkenni fog az energiaigény, mert 2050-re már csak 8 millióan leszünk. Na most ez még egy előrehozott érték, mert korábban még távolabbit mondtak. Na most nyilván ezek kutatók energiával foglalkoznak, tehát átvették volna ezt. Nem tudom, hogy ők találták ki ezt a számot, tehát ezek forognak ezek a számok, hogy ez ugye valahol megjelent, mint egy lehetőség, vagy terv. Ja, igen. Hát, nagyon fontos, kell minden külső segítség, de hát én azt gondolom, hogy az értékrendnek a bátran, én úgy érzem, nem vagyunk elég bátrak. Persze mindenki megérti a másikat, amikor nem bátor, mert ma egzisztenciában van mindenki veszélyeztetve, kirakják éről. Én nagyon sok dolgot láttam, meg tapasztaltam személyesen is, tehát veszélyesen kell élnünk. Tehát azt gondolom, hogy mindenki maga dönti el, hogy mekkora veszélyt vállal el, senkit nem lehet rá kényszeríteni, hogy most ő az átjót és kritizáljon. De aki tudja, az meg kell, hogy tegye, hogy az igazságért kiáll, és munkahelyén megpróbál segíteni, hogyha tisztességtelen dolgokat lát a szomszédságában. Tehát amit, mint civil ember tud tenni, azt szerintem úgy is teszi. És hát, hogy aki ezt tudja bátrabban vállalni, az vállalja. Ha nem tudja, nem lehet rá kényszeríteni, azt hiszem. És még annyit, hogy ne haragudjon még talán annyit, hogy én viszont az egyháznak, mint a közösséget összefogó szervezetnek szerepét szeretném erősebben látni, mert Magyarországon kicsit úgy érzem, hogy gyengében támogatja a nemzeti ügyeket, finoman akarok fogalmazni, más országokban. Jó, finoman fogalmaztam? Ugye értik, mire gondoltak? Úgyhogy...
Jó, erre nem akarok azért válaszolni, mert...
Hanem magasabb szintre.
Mert nem rajtunk múlik.
Tudom.
Sajnos. Ehhez a ponthoz szeretném mondani, hogy azért nekünk tennünk kell, és most tényleg mindenkit bátorítanék. Én pap vagyok, általában olyan körben mozgok, ahol egyértelmű, hogy mik a nem csak a világnézeti, meg értékrendi, de még a politikai nézeteim is egyértelműek. És rendszeresen vannak emberek, akik ennek tudatában, nem csak egyszerűen a jelenlétemben, hanem rám vonatkozólag egy-egy konkrét közösségbe, csoportba, beszélgető társaságba a másik oldalnak harcosan hirdeti a nézeteit, az értéktelenségét, az értékrombolását, az az aljas mentalitást, aminek a folyton részei vagyunk. Ez nem egy unintelligens ember, ez harcosan fölvállalja, én most nyugodtan kimondom, a sátán művét. Na most nekünk nem hiszem, hogy ezt tűrnünk kell, és azokban a körökben, ahol mi vagyunk, ha ott igenis kinyitjuk a szánkat, kinek Salamonnak volt az, hogy ha én egyszer kinyitom a számot, hogy igenis ki kell nyitni a szánkat, és ezeket elnémítani, ezeket kigolyózni, most így mondom, magunk közül, hogy nem szabad a társadalomban magunk között megtűrni ezt, mert ha megtűrjük, hogy ezek belülről rohasszák szét az életünket, akkor az olyan is lesz. Akkor ezeket nem engedhetjük meg, és ez tényleg bizonyos értelemben civil kurázsi kérdése, hogy magunk köreiben mit engedünk meg. És hogyha ezt komolyan vesszük, akkor elindul valami, akkor észreveszik azt, hogy azért mindent csak nem lehet megcsinálni. Ez elkezd tovább terjedve, egy kicsit burjánzani, a öngyilkos merényletet én sem. De kicsit eltelt az idő, mindenkinek adunk, megköszönve nem csak az előadást, a fáradtságot, a szellemi munkát, az ajándékozást, hanem az egész személyiségét, és ezért egy gödöllő emlékkönyvet adunk. Kicsit emlékezni arra. Köszönjük szépen!